Korintusbeliekhez írt első levél 13. fejezetéből olvasnám a ma délelőtti Isten tiszteletünknek az alapigéjét. Ugye a Korintusbeliekhez írt első levél 13. fejezetét úgy ismerjük, mint a szeretet himnusza. Én ebből a fejezetből a 9, 10, 11 és a 12. verset, tehát a végét fogom majd idézni, a végét fogom majd olvasni. Így hangzik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint a prófétálás. De mikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek. Úgy értettem, mint gyermek, minek utána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennünk az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, mint én is megismertettem. Ugye Pálnak a szavai ezek. Ha egy rövid mondatban vagy fél mondatban kellene összefoglalnom, hogy miről is szól ez a néhány vers, ugye a múltról és a jövőről. De azt mondja, hogy most homályosan látunk, most rész szerint van bennünk, de azt mondja, minek utána férfiúvá lettem, azt mondja, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat, aztán pedig ugye idézi azt, hogy színről színre fogunk látni. Ha ezt a szót idézem, ezt a szó összetételt idézem, hogy színről színre, milyen biblia szöveg jut eszünkbe? Ugye több is van a Szentírásban, színről színre. Mózes. De egészen elmehetünk a Szentírás végéig, Jelenések könyvéig, ugye, ahol olvassuk azt, hogy színről színre fogjuk látni az Istent. És így január derekán, ugye alig több mint 20 nap telt el az esztendőből, egy kicsit úgy előre tekintve, miről is beszélhetnénk, vagy miről is szólhatna egy ige, mint hogy hogyan gondolhatunk az előttünk lévő esztendőre, egyáltalán hogyan gondolhatunk a jövőre. Nem csak a dátum miatt, nem csak azért, mert még az esztendőnek a túlnyomó része előttünk van, hanem azért is, ahogy látjuk az eseményeket, a világban történő eseményeket, mondhatjuk azt, hogy a proféciáknak a teljesedését. Nem tudom bennetek, milyen érzést, milyen gondolatot vált ki, amikor láttok egy-egy eseményben, vagy egy-egy eseményben látjátok azt, hogy mintha a Szentírás jövendőlései teljesednének. Azt mondja itt Pál, hogy az emberi életünk olyan, hogy van, amikor még kezdetlegesen értünk meg valamit. Ugye ezzel így vagyunk a szeretetben is, de így vagyunk az Isten beszédének a megértésében is. Magam is emlékszem, hogy amikor először ültem itt gyülekezetben, először ültem gyülekezetben gyerekként, és hát ugye főleg gyerek az mit csinál, színez, de már úgy kezdtem szófoszlányokra odafigyelni egy-egy bibliai igében, és kezdtem úgy lassan megérteni, nyilván gyerekmódon. Aztán fiatal emberként már egy kicsit többet értettem belőle. Ma pedig azok a régi bibliai történetek, amelyek végigkísérték az életemet, új köntösben nyílnak meg előttem. Tehát mindig megújul. A Bibliának ez egy különlegessége, a Szentírásnak egy különlegessége, hogy napról napra nyílik előttünk. Tehát így vagyunk az Isten beszédének a megértésével is, rész szerint értjük, aztán ahogy haladunk előre, az életünkben foglalkozunk vele, keressük az értelmét, egyre mélyebben megértjük. Ugye ilyen ez a Jézus testélételének a kérdésében is. Ugye szombatiskolán erről beszélgettünk. Na de így van ez a bibliai jövendőlések teljesedésében is, a proféciákban. Emlékszem, hogy amikor a gyülekezetünk tagjai beszélgettek még a 70-es években, 80-as években, hogy mi hogy fog teljesedni a proféciákból, a jövendőlésekből, és én már úgy odafigyeltem erre. De már akkor is értettem azt, hogy nem mindenről tudták, hogy az akkori hívők, hogy hogyan fog teljesedni. Tudták, hogy mi az, ami történni fog, miről ír a Biblia, de hogy ez hogyan fog teljesedni, még az nem volt világos. Aztán, hogy megy előre a történelem, úgy egyre jobban kinyílik számunkra, és ma pedig már látjuk ezeknek a teljesedését. Tehát, ugye ez a részszerintiség, ez a színről színre látás, így van a Biblia jövendőlésének a megértésében, így van a Biblia igényének a megértésében. Na de amikor látjuk a világunkban ezeket a jeleket, amik történnek, ezeket az eseményeket. Az elmúlt héten hallgattam éppen egy beszélgetést az interneten autózás közben, és egy szakértőnek föltették a kérdést, hogy látja, hogy tanult az emberiség a korábban elkövetett hibáiból, gondolva itt a két világháborúba. És én arra gondoltam, hogy ennél egyszerűbb, könnyebb kérdést nem lehet föltenni egy szakértőnek, hát ugye adja magát a válasz, hogy ne tanult volna, hát ez az emberiség. Neki egy borzalmas időszaka volt, két világháború, nem is hosszú idő telt el köztük, és ami megdöbbentett először a csend. Néhány másodpercig csend volt, aztán vett egy levegőt, és azt mondja, hogy hát az a korosztály, aki megélte, vagy aki még közel volt hozzá, az igen, de hogy távolodunk az időben, úgy egyre kevésbé tanul az ember a múltnak a hibáiból. Tehát amikor látjuk a bibliai jövendőléseknek a teljesedését, ugye nem hívő emberek így gondolkodnak, látják, mifelé halad a világ, akkor látjuk a bibliai jövendőléseknek a teljesedését, vajon a mi Krisztus várásunk ezzel arányosan erősödik-e? Nem tudjuk, hogy mi az, ami van előttünk az elkövetkező esztendőben. De én a magam részéről úgy gondolom, hogy bármilyen eseménnyel is nézünk szembe, nagyon szükséges az, hogy a Krisztus várásunk az egy folyamatosan fejlődő, egy folyamatosan erősödő legyen. Ugye lehet ebben fejlődni, lehet ebben erősödni? Mindannyian tudjuk, adventvárók vagyunk, hogy Jézus vissza fog jönni. Tehát Jézus vissza fog jönni. Így szólnak a bibliai jövendőlések. Na de hogy mennyire kell ebben fejlődnünk és erősödnünk? Hát tulajdonképpen Jézus első eljövetelére gondolva a Biblia első lapjairól a zsidó nép tudta azt. A Biblia első lapjai tudta azt, hogy Krisztus meg fog születni erre a világra. És ahogy megyünk előre a történelemben, a Zsoltárok könyvében, 1001 néhány évvel Krisztus születése előtt már ott van a jövendőlés, hogy milyen is lesz. Aztán, ahogy megy előre a történelem, Krisztus előtt, születése előtt, mint egy 480 évvel, ugye ott találkozunk Dániel könyvében arra, hogy mikor fog megszületni. Kiszámolhatták, ugye Jeruzsálem újraépítetése felé való szózat keletkezésétől mennyi időnek kell eltelni. Tudhatták? Aztán, hogy megy előre a történelem, Mikás könyvében mit olvasunk? Ott már tudjuk azt, hogy hol is fog megszületni. Először tudjuk, hogy meg fog születni, Biblia első lapjai, aztán milyen lesz, aztán mikor fog megszületni, kiszámolható, aztán hol fog megszületni. És hogy látjuk, hogy az Isten hogyan nyúl bele a történelemben, Mária József története, na de ők Názáretben élnek, nem Betlehemben, az Isten belenyúl a történelemben, jön egy népszámlálás, minden úgy teljesedik, na de mennyien várták? Advent reménység. Jézus első megszületését a világon, ugye mennyien várták? Nem tudom, ti el szoktátok-e képzelni ezeket az eseményeket. Egy ismerősem azt mondta, hogy hát ha ő abban a korban élt volna, akkor ő javasolta volna azt, hogy szülő otthonok épüljenek Betlehembe. Ennyire kézzelfogható volt. Hát tudható volt, itt fog megszületni, ekkor fog megszületni. És amikor eljön az angyal, ugye mit lát? Nincs, aki befogadja Máriát és Józsefet. Nem foglalkoznak. Van egy messiás várás, teljesen más. Ugye akik beszélnek róla, azok a pásztorok. Aztán a napkeleti bölcsek. Nekem annyira különös, hogy mi vajon elindultunk volna egy gyalog, mint a napkeleti bölcsek. de amikor látták azt, vagy olvasták azt, hogy most valami nagy eseménynek kell történnie, és ők elindultak, hogy utána járjanak ennek. Vajon mi, milyen a mi adventvárásunk? Ugye mi vajon elindultunk volna arra az eseményre, vagy arra az időre gondolva? Tehát lehet-e fejlődni, lehet-e erősödni, sőt mondhatom azt, hogy kell-e fejlődnünk, erősödnünk most, amikor ezeket a bibliai jövendőléseknek a beteljesedését látjuk a Krisztus adventvárásban. Hogy a történelem ne ismételje önmagát. Úgy jön el Krisztus, hogy nem várjuk. És mennyire erős, mennyire biztos, mennyire gazdag a mi Krisztus várásunk, ugye ne csak abból álljon, hogy most azt mondtuk, eltelt nem olyan régen egy esztendő. Vagy látjuk az eseményeket, és azt mondjuk, hogy elegünk van már a maszkból, elegünk van a világban lévő feszültségekből, a háborúkból, a történelemből, de jó lenne, ha már visszajönne Jézus. Ne csak ennyi legyen a Krisztus várásunk, hanem ebben tudjunk erősödni, tudjunk napról napra gazdagodni, hogy mi az, amire gondolok, és hogy hogyan lehet a Krisztus várásunkban erősödni és gazdagodni. Lapozzuk fel Ésaiás könyvének a 65. fejezetét. Néhány igét fogok csak olvasni, nem sokat, talán 4-5 vagy 6 igét fogok idézni. Tehát Ésaiás könyvének a 65. fejezete. Milyen a mi Krisztus várásunk? Mennyire lehet erősödni? És az Ésaiás proféta könyve 65. fejezetem, és ott a 17. verset fogom olvasni, aztán pedig a fejezetnek az utolsó versét. Krisztus várás. Mert ímé új eget és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említettek, még csak észbe sem jutnak. És a 25. vers, a farkas és a bárány együtt legelnek, az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. És a kígyónak pol lesz az ő kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségemnek hegyén. Így szól az Úr. Amikor gyerekként ültem a gyülekezetben, és megkérdezték tőlem, hogy számomra mit jelent a Krisztus várás, akkor ez az ige jutott eszembe. Ugye mit jelent egy gyerek számára a Krisztus várás, ugye, ahogy olvassuk itt, hogy a farkas és a bárány együtt játszik. Aztán ugye azt olvassuk, hogy az oroszlán, mint az ökör, szalmát eszik. Nem ártanak, nem pusztítanak. Ugye a kisgyerek, az advent reménységünk alapja van ebben a szövegben. Ugye azt olvassuk, hogy amikor Jézus visszajön erre a világra, újjáteremt mindent. Újjáteremti a természetet, a körülöttünk lévő világot. Ugye megszűnik, újjáteremti ez az ellenségeskedés. Emlékszem, valahogy egy 20-20-valány évvel ezelőtt, így január közepén, vagy január elején, egy kutya állt meg a kapunkba. Valószínű, hogy a szilveszteri tűzijátéktól egy fiatal gyerekkutya volt, elmenekült otthonról, nem talált sehol befogadást, és megállt így a kapunkban, ilyen tér volt, nagyobb volt a hó, és mi, hát ugye van 3 gyerekünk, nem tudtuk először, hogy mit csináljunk a kutyával, na de amikor ott maradt másnapra is, akkor úgy gondoltuk, hogy hát azért ellátjuk. Ugye befogadtuk, behoztuk, adtunk neki enni, elláttuk, és ő nagyon hálás volt ezért. Nem is akart elmenni. Igen ám, de volt egy cicánk. Ugye, volt egy cicánk. Ő volt ott előbb. És ahogy teltek a napok, azért a kutya ő jelét adta annak, hogy ő kész együtt élni a cicával. Na de a cica erről hallani sem akart. Ugye a viselkedésével ezt fejezte ki. És azt gondoltuk, hogy hát majd megpróbáljuk összebarátkoztatni őket. Gondoljátok, lehetett? A vége az lett, hogy sajnos a cica elment. Nem tudjuk, mi lett vele. Ugye, Krisztus várás. Azt mondja, hogy amikor Amikor Jézus visszajön, akkor újjáteremti a természetet. Újjáteremti az állatvilágot, farkas, bárány, kutya, cica. Újjáteremti a körülöttünk lévő természetet. Ugye ma sokat hallunk klímaváltozásról, a természetnek a felbomlásáról, a természetrendjének a felbomlásáról. Krisztus a gyerek adventvárása. Nem tudom, akik itt gyerekkortól kezdve ismerik a Bibliát, és ha azt mondom nekik, hogy Jézus Krisztus várása, akkor gyerekként hogy gondolt erre? Mi volt? Hogy fogalmazódott meg benne? Ugye hát valahogy így. A farkas és a bárány együtt játszik. Szép lesz a természet. Mindig tavasz lesz. Aztán később, ahogy teltek az évek, és ugye eljött a felnőtt kor, ugye mivel egészül ki ez a Krisztus várás? Hogyan lehet ebben fejlődni? Hogyan fejlődtünk ebben? Hogyan lehetett benne erősödni? Mire érdemes a figyelmünket irányítani? Ugye mi az, amivel találkozunk? Nem tudom, ti mivel találkoztok, ugye, amikor azt érzitek, hogy na, fáj itt, fáj ott, nem? Mivel egészül ki a Krisztus várás? Ugye, hogy nem csak a díszletet teremti újjá az Isten, hanem azt mondja, hogy bennünket is. Új testet kapunk. Tudjátok, én először akkor tudtam ezt igazán értékelni, ezt a Jézusnak ezt az ígéretét, amikor először ültem fogorvosi rendelőben, még gyerekként. Ugye, és nem tudtam még, hogy mire számíthatok, de láttam az arcokon, hogy ami következni fog, az valami szomorú esemény lesz. És ugye később, ahogy múlnak az évek, és az ember úgy kezd homályosodni a látása. Ugye itt is vannak szemüvegesek. Vagy éppen a hallásunk romlik. Mivel egészül ki a Krisztus várásunk? Hogy milyen jó a Bibliának az az ígérete, hogy új testet kapunk. Tudjátok, olyan 26-27 éves lehettem, és dolgoztam éppen valamin, és egy drótot vágtam el. Egyik kezembe a fogom, másik kezembe a drót, és amikor elvágtam, a drót belecsapott a szemembe. Átütötte a szememet. Nem vettem elsőre komolyan, rögtön elvesztettem a látásomat, és mentem az ott lévő ismerősökhöz, hogy hát majd kamilla teja, meg hát mit szoktak ilyenkor rátenni, majd az helyre hozza, de mondták, hogy nem, hát attól nagyon vérbe van a szemem, orvoshoz kell menni. Elmentem az orvoshoz, és megvizsgálták, és azt mondták, hogy hát ők itt ezt nem tudják ellátni, el kell menjek vele kórházba. És hogy jöttem ki a rendelőből, azt mondta nekem az ápolónő, fiatal ember, voltam 20-valány éves, azt mondja az ápolónő, hogy fiatalember, viselje férfiasan, ami következni fog. Bármi, ami következik majd. Én akkor elgondolkodtam, hogy hát most akkor mire számíthatok, ha már, ugye, tehát ott már látták, hogy nem biztos, hogy meg fog maradni a szemem. Na, hát egy kicsit ott megijedtem. És amikor bevittek a kórházba, akkor azt mondta nekem a professzor, amikor megvizsgálta a szemem, hogy fiatalember, egy hétig nem tudok önnek mit mondani. Megmarad-e a szeme, vagy nem? Gondoljátok el, ott vagy fiatal emberként, előtted az élet, éppen udvaroltam, és egy hétig úgy lefeküdni és fölkelni, hogy nem biztos, hogy megmarad a szemem. Aztán hála az Istennek, hogy egy hét után megmarad, de azt mondták nekem, hogy többet drótot ne vegyek a kezembe, és azóta is akárhányszor a kezembe veszem a drótot, az az első dolog, hogy visszahajtom a végét. Mert azt mondták, hogy én még egyszer nem fogok így járni. És tudjátok, amikor ott voltam abban az egy hétben, akkor igazán felértékelődött bennem a Krisztus várás. Ugye, hogy igazán felértékelődött bennem a Krisztus várás, hogy mikor fog eljönni. Hogyha tényleg nekem egy szemmel kell élnem, akkor hogy fogok tudni megbarátkozni magammal? Hogy fogom tudni elfogadni? Egyáltalán mit mondjak a mennyasszonyomnak, hogy hát most ugye ilyen leszek, vagy ilyen lesz az életem. Úgy igazán felértékelődött bennem a Krisztus várás. Mikor jön vissza Jézus? mert akkor ugye megszűnik, egészséges szemet kapok. Ugye, ti hogy vagytok el? Ti úgy könnyen el tudjátok magatokat fogadni ebben az élethelyzetben? Tehát, ugye én akkor ott úgy voltam vele, hogy én hogy fogom tudni magam elfogadni, milyen lesz a világ. És akkor úgy felértékelődött bennem a Krisztus várás. És ugye mi itt vagyunk, és ugye már leperegtek nekünk sokunknak. Ugye mondhatom azt, hogy a 30-as éveink már leperegtek, 40-es éveink, 50-es, 60-as, ugye látom 70-es, már van, aki a 80-as éveiben jár. És mennyire felértékelődik ilyenkor az advent várás? Úgy felértékelődik. Az az ígérete, hogy mi egy szempillantás alatt elváltozunk, és a romlandó testünk Jézus dicsőséges testéhez lesz hasonló. Mennyire kézzelfogható reménység számunkra, vagy bizonyosság számunkra ez az advent reménység. Gyerek Krisztus várása, újjáteszem a természetet, a világot. Aztán ugye ott van a Krisztus várásunk, hogy újjátesz a mi testünket. Szoktatok erre gondolni? Ugye szoktatok erre gondolni? Közelmúltban épp olvastam egy mondatot, hogyha ennek a tudatában élünk, Jézus visszajövetelének a tudatában, erős bennünk a Krisztus várás, nagyobb az odaszánásunk. Ugye az ember érzi azt, hogy múlnak az évek, és nehezebben bírunk már dolgokat. Tudjátok, amikor készülök egy Isten tiszteletre, akkor, de szerintem több lelkésznek is problémája, hogy azt tapasztalom, hogy azt álmodom, hogy másnap itt állok a gyülekezetbe, és elfelejtettem a prédikációt. Itt áll az ember a gyülekezet előtt, és néznek rám, és nem jut eszembe, mert feledékenyek leszünk. Ti nem voltatok így? Nem jut eszünkbe egy név. Nem jut eszünkbe, hogy mit akartunk mondani. És amikor ezt tapasztaljuk az életünkben, akkor úgy felértékelődik a Krisztus várás az életünkben, hogy milyen jó arra gondolni, hogy új testet kapunk. Hogy nem kell majd szemüveg, nem kell majd hallókészülék, nem fogunk elfelejteni dolgokat. És aztán, ahogy mennek a teltelnek az évek, és ugye a Krisztus várásunk, hogy erősödik, és a saját példámra gondolva, ott élek, itt élek egy gyülekezetben Budapesten, és egy szép nagy gyülekezet, és egyszer csak elkezdek temetésre járni. Ugye, egyszer csak elkezdek temetésre járni. És ott vagyok a gyülekezet előtt, a gyülekezetem előtt titeket úgy nem ismerlek, úgy hallom azt, hogy melyik gyülekezetbe vagy, olvasom ugye az interneten, hogy ki halt meg, kitől kellett elbúcsúzni, de ott állok az én gyülekezetem előtt, és látom a székeket, látom a sorokat, és tudom azt, hogy ki hol ült. És arra gondolok, hogy vajon ki a következő, akitől majd el kell búcsúznunk. Hol fog megint megüresedni a hely? És ugye felértékelődik a Krisztus várásunkban az isteni ígéret, ugye mi hogy szól, hogy találkozni fogunk. Találkozni fogunk. Néhány évvel ezelőtt, illetve hát jó néhány évvel ezelőtt, egy 20 évvel ezelőtt, amikor a sógrom meghalt, vannak, akik emlékeznek itt rá egy balesetben, és ott álltam a sírjánál, és jöttek oda az ismerősök, hogy kifejezzék a részvétüket, és azt mondja valaki, hogy így fog veled majd kezet fogni a feltámadásnál. Ez annyira gyakorlati, vagy annyira kézzelfogható lett számomra ez az ígéret, hogy ugye azt mondja a Biblia, hogy találkozni fogunk. Van egy szövegünk, a Biblia szövegünk Máté Evangélium a 24. fejezetében, és kérem, hogy ezt is lapozzuk ki, a Krisztus várás, advent reménység. Máté Evangélium a 24. fejezet, és ott a 31. vers. Ugye azt mondja Máté Evangélium a 24. fejezet, 31. vers, és elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig. De azt mondja, hogy amikor Jézus visszajön, akkor egybegyűjti az ő választottait. Azt mondja, hogy mindenek élnek ő néki. Krisztus várása, hogy telnek az évek, úgy felértékelődik az emberben ez az ígéret. Gyerekként még a farkas és a bárány. Aztán ugye az, hogy új testet kapunk, és ahogy itt élsz a világban, egyre inkább is tapasztalod a körülötted lévő eseményeket, úgy felértékelődik ez az ígéret, hogy mindenek élnek ő néki. Azt mondja, hogy lesz feltámadás. És úgy olvassuk itt a 31. versben, hogy kikkel fogunk találkozni. Kikkel, hogy olvassuk? Azt mondja, hogy elküldi az ő angyalait. Elküldi az ő angyalait. Azt mondja, hogy a Biblia leírása szerint azt mondja, hogy odajönnek az angyalok, és egybe gyűjtik. Mennyire kézzelfogható ígéret. El tudjuk ezt képzelni? Tudunk ebben a gondolatban élni, amikor látjuk az eseményeket? Hogy ne csak az eseményeket lássuk, hanem erősödjön a mi Krisztus várásunk. Ismerjük azt a fogalmat, ugye, hogy őrangyal. Ugye őrangyal. Mindannyiunknak van egy őrangyal, aki felelértünk. Aki végigkíséri a mi életünket itt ezen a földön. És én úgy képzelem el, hogy én találkozhatok majd az én őrangyalommal, és ő elmondja nekem azt, hogy én milyen élethelyzetekbe vittem őt bele, ami ugyan számára kockázatot nem jelentett, de majd elmondja azt is, hogy engem milyen élethelyzetekben őrzött meg, amikor én nem is gondoltam azt, hogy az mennyire veszélyes, hogy milyen valós veszélytől őrzött meg, milyen helyzetekben tartott meg ő, amikor én nem is tudtam arról, hogy én milyen veszélybe vagyok. És az ember, tehát ahogy úgy elképzelem ezt a Krisztus várást, ugye ezt a találkozást ezzel az angyallal, ezt a beszélgetést, vagy éppen azt, hogy találkozok ott emberrel, aki azt mondja nekem, hogy hát ő milyen hálás azért, hogy ő itt lehet. Van olyan ember az életünkben, akire mi úgy gondolunk, hogy ő hálás lehet nekünk? És oda jön hozzám, és azt mondja, hogy én hálás vagyok neked ezért és ezért. És én azt mondom, hogy igen, de én azt se tudom, hogy te ki vagy. És ő azt mondja, hogy igen, de te itt és itt valakivel beszélgettél, és mondtál egy fél mondatot, ami bennem elindított valamit, és egészen megváltoztatta az életemet. Ugye adventvárás, Krisztusvárás. És akkor ugye ott állsz egy kicsit úgy megszégyenülve, vagy ott állunk egy kicsit megszégyenülve, mert mi mire gondoltunk, hogy mi a kereszténység, mi az igazi kereszténység. Az, amikor kiállok ide, kezembe veszem a Bibliát, és beszélek nektek a Bibliából. Közelmúltban a mi gyülekezetünkben könyvárusítás volt. És kimentek a Móri Zsigmond körtérre a testvérek, vettünk ilyen szép kis asztalt. És tudjátok, eltelt egy nap, két nap, három nap, és alig jöttek oda emberek. És elszomorodtak. És ugye arra gondoltam, hogy mi arra gondolunk, hogy ez a Krisztusvárás, ez a keresztény evangelizáció, nyilván ez. De az, hogy amikor hétköznap találkozol valakivel, és úgy tudod bemutatni a kereszténységet, úgy tudsz mondani valakinek egy fél mondatot, hogy az őt megfogja, hogy az őt elgondolkodtatja. És ott azt mondja, hogy találkozol olyan emberekkel, kicsit úgy irányítsuk a figyelmünket erre, akit lehet, hogy nem is fogsz ismerni, de mégis neked köszönhetik azt, hogy te valahol, valamikor valakinek mondtál valami olyat, vagy éppen úgy viszonyultál valakihez. És aztán mész tovább, és találkozol mondjuk Mózessel. Szoktatok erre gondolni? Ábrahámmal, Dáviddal. Kinek ki a kedvenc bibliai személye? Nektek ki a kedvenc bibliai személyetek? Van olyan? József. Más?
Jézus.
De ugye találkozol ott Mózessel, Ábrahámmal, József. Kedvenc Biblia személy. Nyilván az a kedvenc Biblia személyed, akinek az élete a legközelebb van, az ő tapasztalatai, az élete, az életében megélt tapasztalatok a legközelebb van, küzdelmei a legközelebb vannak hozzád, nem? Mert akkor meg tudod érteni. És oda mész hozzá, és megkérdezed majd, hogy ő hogyan gondolta azt, amikor leírta ugye a 32. Zsoltárba azt, hogy boldog ember az, akinek hamissága megbocsájtatott és vétke elfedeztetett. Ugye megkérdezed, hogy hogyan gondolta ő azt, hogy milyen élethelyzeten ment keresztül, és hogy neked ez az életben mennyit segített, amikor te is hasonló élethelyzetekbe kerültél a saját rossz döntéseidnek a folytán. És megkérdezheted azt, hogy, vagy elmondhatod, hogy neked ez mennyit segített, és hogy ez mennyi erőt adott neked az életben. Ugye a Krisztus várás, ahogy én elképzelem, vagy ahogy én elgondolom. És aztán elképzelem azt, hogy Pál ott találkozik Istvánnal. Ugye Pál találkozik Istvánnal, és ugye azt mondja Pál, hogy igen, én emlékszem, azt mondja István, hogy igen, én emlékszem rád, hogy te voltál az, aki ott őrizted a ruhákat. Ugye te voltál az, aki őrizted ott a ruhákat. És ugye Pál elmondja azt, hogy igen, de te ott akkor nekem a te szelídségeddel, a te hiteddel egy olyan prédikációt adtál, Krisztus várás, ugye, ami az én egész életemet megváltoztatta. Szoktatok erre gondolni? Vagy találkozik Ésaiás Manasséval. Ugye Ésaiás könyvéből idéztem a gyermek Krisztus várását. Találkozik Ésaiás Manasséval. És ugye Manassé majd elnézést kér, vagy bocsánatot kér azért, hogy ő kiadta azt a rendeletet, hogy Ésaiást ugye úgy öljék meg, ahogy megölték. És ugye mit mond Ésaiás? Ugyan hagyd már. Ugye fontos az, hogy itt vagyunk, hogy te is itt vagy. Te is itt vagy. Szép az advent reménység. Szoktatok erre gondolni? Környezet, új testet kapunk. Ugye, hogy felértékelődik, ahogy telnek az évek. Aztán felértékelődik az Isten ígéret, hogy mi találkozunk szeretteinkkel, találkozunk bibliai személyekkel. Lehet fejlődni ebben? Lehet erősödni? Kell fejlődni? Kell, hogy most a jelenlegi események között lássuk magunk előtt ezt, hogy ott legyen a mi gondolatunkban. Képzelhetjük, hogy mi az, ami vár ránk, hogy mi az, ami történni fog, de vajon nem az a legfontosabb, hogy ez a reménység, Krisztus várásunk erősödjön benne, bennünk. Aztán ugye megy tovább az élet, és mi a következő advent reménység? Vagy ti mire gondoltok a Krisztus várásban? Mi a következő esemény? Gondoljuk csak végig. Újjáteremtem a Földet, ugye a világot, új testet kapunk, a találkozásnak az ígérete. Ugye megújul a természet, megújul a testünk, találkozunk szeretteivel, szeretteinkkel, minden szép és jó, és találkozunk, ugye ott van a Krisztus eljövetele. Mi a következő esemény? Ugye az ezer éves ítélet. Ti hogy gondoltok erre, ez valós szám az ezer év, vagy nem valós szám? Hosszúnak érzitek, vagy nem? Hát én ugye nem tudom, tehát nem tudom, hogy valós szám, vagy nem. Hát az ezer év az azért most ilyen földi gondolkodással azért elég hosszúnak tűnik, nem? Tehát elég hosszúnak tűnik ez az ezer év, főleg azt végig gondolva, hogy már ott vagyunk az ígéretben. Ugye újjá van teremtve a világ, új testet kapunk, találkozunk a szeretteinkkel. Kicsit ez olyan, mint amikor vendégségbe mész, és érzed a konyhából az illatokat. Na de azt mondja a házigazda, hogy hát akkor még megmutatnám a fényképalbumot, megmutatnám a kertet. Nem ugye ezer év? És azt mondod, hogy jó, rendben van, hát szép a fényképalbum, szép a kert, na de térjünk a lényegre. Ugye is ott van az advent reménység, és hogy gondolunk erre, hogy miért van erre szükség? Miért van erre szükség? János Evangélium a 16. fejezet. János evangélium a 16. fejezet 21. verstől. Az asszony, mikor szül, szomorúságban van, mert eljött az ő órája. De mikor megszüli az ő gyermekét, nem emlékezik többé a kínra, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Ti azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Ugye az emberi élet az olyan, hogy visszafelé lehet olvasni. Ha most visszagondoltok az életetekre, de csak gondoljunk az elmúlt esztendőre, 2021-re. Történt olyan dolog az életünkben, amit nem értettünk? Most egy kicsit úgy mindenki álljon meg, és gondoljon arra, hogy van olyan az életében, amit nem értett? Amire úgy gondol vissza, hogy jó, hát most ez így történt, és már túl vagyunk rajta, na, de nem lehetett volna jobban? Nem lehetett volna máshogyan? Biztos, hogy így volt a helyes, biztos, hogy így volt a jó. És nektek vannak kérdéseitek az életetekre vonatkozólag? Most ne csak a történelemet nézzük, mert ugye a történelmet nézzük, akkor ugye azt látjuk, hogy hát, ugye, hogy ment a Petőfi, milyen a történelem, az egy vérfolyam. Nem tanult belőle az emberiség, nem tanul a háborúkból az emberiség. Na de nézd csak te saját életedet, hogy van olyan az életedben, és hát nyilván, hogyha a történelmet megkérdezed majd az Istentől, hogy mi úgy történt, egészen más lett, más lesz. Azt mondja, most homályosan látunk, de akkor színről színre fogunk látni. Na de a saját életünkre vonatkozólag vannak olyan kérdések, amire azt mondod, hogy hát jó Istenem, na de nem lehetett volna ezt máshogyan? Nem lehetett volna ezt jobban? Vannak olyan veszteségeink? Ugye, és mit mond itt a Biblia? Mondhatná az Isten azt, adventvárás. Hogyan gondolunk rá? Nem mondhatná az Isten azt, hogy hát most itt vagyunk, itt vagytok. Most már újjá van teremtve minden, új testet kaptatok, akkor most tessék. Itt van is. És akkor ne legyen kérdés, akkor most már felejtsétek el, ami történt. És annyira szép ez az ígéret, annyira szép, ugye, adventvárás. Azt mondja, hogy én nem akarok úgy menni, mondja az Isten. Azt mondja, illetve én úgy akarok tovább menni majd az örök életben, hogy benned ne legyenek kérdések. Hogy te lásd azt, és el tudd azt mondani, hogy igen, bármi történt, ez így volt helyes, és így volt jó. Adventvárás. Adventvárás. És ugye azt mondja itt a Biblia, hogy és nem kérdeztek majd akkor engem semmiről, mert minden érthető, és minden világos lesz. És amikor ezt látni fogod, akkor fogod tudni azt, hogy senki más nem szeretett jobban téged a világon, mint az, aki az életét, mint az, aki megteremtett, és az életét adta érted. Mert úgy vezetett végig az életben. A gyülekezetünkben, ahogy belépsz és mész fel az emeletre, van ott egy vers. Ugye lábnyomok, ismeritek azt a verset. Látom, mindenki bólogat, nem mondom el. Milyen lesz majd úgy látni a történelmet, és milyen lesz majd úgy látni, ugye ezeket az eseményeket, amiket most megélünk, maszk, vírushelyzet, háborús fenyegetettség. Milyen lesz majd úgy látni, hogy az Isten szemével látod? És milyen lesz a saját életedben látni azt, hogy amit leperget veled, amit nem értettél, és azt mondja, hogy akkor nem kérdeztek majd engem semmiről. És aztán, ugye adventvárás, farkas és a bárány, újjáteremt bennünket, találkozás, választ kapunk a kérdéseinkre. Jelenések könyve 22. fejezetében, ugye, ahogy olvastam, Korintus beliekhez írt levélben, azt mondja, hogy színről színre fogunk látni. Most tükör által homályosan látunk. Amikor készültem erre az Isten tiszteletre, hogy akkor fogalmazolott meg bennem, hogy hát az ókori ember az vajon hogyan látta magát? Nem volt tükör. Nem volt tükör. Ha belenéztél egy nem hullámzó vízbe, vagy éppen ugye Pál mire utalít, Pál, hogy írja. Azt mondja, hogy olyan tükör volt, hogy egy fémet megcsiszoltak, megcsiszoltak egész fényesre. Na de amikor oda tetted, akkor csak homályosan láttál benne. Bepárásodott, meg egyáltalán nem lehetett annyira. Milyen különös, hogy mi látjuk magunkat. És azt mondja itt a Jelenések könyve 22. fejezete, Biblia utolsó lapja, 22. fejezet, 3. 4. vers, és semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és a neve homlokukon lesz. Ti ezt el tudjátok képzelni, hogy találkoztok az Istennel? Én arra gondolok, hogy ha ott leszek, és ott állok majd, és tudjátok, egy gondolat lesz majd bennem, hogy én nem vagyok alkalmas, vagy nem vagyok méltó arra, hogy itt legyek. És akkor azt mondja az Isten, hogy de igen, azt mondja, te ne gondolj erre, nek te méltó vagy rá, téged végig tudtalak az életben úgy vezetni, hogy itt lehetsz. És én nem tudom, hogy ti hogy szoktátok őt elképzelni, ezt a találkozást. Nem tudom, hogy ő barna lesz, vagy szőke, kék szemű, vagy barna szemű. Szoktatok erre gondolni? De amikor látni fogod őt, akkor tudni fogod azt, hogy ő az, aki a világon a legjobban szeret, a legjobban szeretett téged. Akinek a hangját úgy annyiszor hallottad a szívedbe, nem, hogy felismered, akinek a hangját annyiszor hallottad a szívedbe, és hálás leszel azért, hogy ő úgy vezetett végig az életen, hogy ott leszel, hogy ott lehetsz. Lehet erősödni az advent várásban? Hadd kérdezzem meg, hogy kell erősödni, amikor látod ezeket az eseményeket a világban, ezeket a történéseket. Mire irányítjuk a figyelmünket? Én azt szeretném, hogy ne csak a történéseket, az eseményeket lássuk, hanem ezek az események, ezek a történések vezessenek bennünket arra, hogy ott legyen a szívünkben, ott legyenek minden nap a gondolatunkban. Mert ha ez ott van, az adventvárás, akkor erős, akkor nagyobb az odaszánásunk. Hogy ott legyen az adventvárás a mi szívünkben, és ennél fogva pedig nagyobb legyen az odaszánásunk. Én kívánom, hogy mindannyiunk életében ne csak a gondolatvilágunkban teljesedjen ez, hanem a valóságban is. Meglássuk azt. Megtapasztaljuk ezeket az eseményeket, ezt a találkozást. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük. 275-ös számú ének első és második versét énekeljük, majd ima után a harmadikat. Tehát a 275-ös ének első második verse, ima után a harmadik.
Mennyi édesatyánk, hálás a szívünk, hogy mi ismerhetünk téged, és a mi életünket úgy tudtad vezetni, hogy minden gondolatunk és minden vágyunk az, hogy megismerjük azt, aki teremtette a világot, teremtett bennünket. Köszönjük, hogy nem csak ismereteink, hanem tapasztalataink is lehetnek a te szeretetedről, a te jóságodról. Visszagondolhatunk az életünkre, láthatjuk, hallhattuk a te hangodat, szívünkben a te hangodat, láthattuk azt, hogy te hogyan vezettél bennünket, hogyan irányítottad a mi életünk eseményeit. És hálásak vagyunk azért is, hogy a világ történelmében, a világ történetét, a történelmet is érthetjük és láthatjuk. Hálásak vagyunk azért, hogy ez napról napra nyílhat előttünk, világosabb lehet számunkra. Világosabb lehet számunkra azért is, mert látjuk a beteljesedését, de azért is, mert pontosan és precízen látjuk azt, hogy mi hogyan fog történni. Kérünk, segíts abban, hogy amikor látjuk ezeket az eseményeket, látjuk a jövendőlések teljesedését, ami adventvárásunk, a Jézus visszajövetelének a várása, az egyre erősebb legyen, egyre biztosabb legyen, egyre bizonyosabb legyen, és egyre gazdagabb legyen. Segíts, hogy ott éljen a szívünkben, minden nap gondolkodjunk erről, és segíts abban, hogy úgy tudjunk másoknak erről beszélni, hogy az hiteles legyen, hogy az érdekelje őket, hogy kíváncsiak legyenek rá, hogy megragadja őket. Kérünk, segíts így bemutatni téged a körülöttünk lévő világnak. Köszönjük, hogy kérhettük ezt tőled. Az Úr Jézus nevében tettük. Amen.